Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Hazánkban először a Semmelweis Egyetem plasztikai sebészei és szemészei közösen hajtották végre azt a speciális műtétet, amely során a beteg lábszárából kivett 15 cm-es ideget ültették be egy érzőideg és a szem szaruhártyája közé, hogy a páciens visszanyerhesse a szaruhártya érzékelési funkcióját. Itt van velünk Klárik Zoltán, a Sebészeti Transplantációs és Gastroenterológiai Klinika plasztikai sebésze. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Már lát a beteg?
A beteg eddig is látott, és a műtéttel azt tudtuk elérni, hogy nem romlott olyan szintű látása, hogy magsághoz vezessen.
Illetve azt akartam kérdezni, de ez már ilyen humor kategóriájába tartozik, hogy hogyan tud járni?
A mozgás funkciója a lábnak szerencsére ilyenkor nem változik, egy érzőideget távolítottunk el. Kicsit ott érzéskiesés alakulhat ki a lábszár részen, de szerencsére az idegek jó regeneráció képességének köszönhetően azért ez is hosszabb idővel, de visszanyerheti ezt a funkcióját is, tehát a járásában semmilyen romlást nem idéztünk erről ezzel a műtéttel.
Idézek a tájékoztatóból, ezt a technikát olyan kórképeknél használjuk, amikor a szemfelszín érzéketlensége miatt nem érzi a beteg, ha valamilyen sérülés keletkezik a szaruhártyán, vagyis nem megfelelő a szem védekezési mechanizmusa. Ennek következtében az is előfordulhat, hogy a beteg elveszíti a pislogási reflexét, a könny nem mossa át a szemét, ezért az folyamatos irritációnak van kitéve. Emellett hiányoznak azok az idegek által termelt fehérjék, amelyek a szaruhártya hámjának épségéért, újraképződésért felelnek. Ez oda vezethet, hogy fekélyek alakulhatnak ki a szem, amelyek végül vakságot is okozhatnak. Magyarázza dr. Klárik Zoltán, vagyis ön. Miért pont a lábszár ideget tartották alkalmasnak a műtéthez?
Szerencsére a testünkből több olyan ideg is nyerhető különböző pontokból, ami felhasználható ilyen idegrekonstrukcióra, és azért a lábszárt választottuk, mert tapasztalatom alapján azért a funkció romlás, a érző funkció romlás innen nyert ideggel lehet minimálisan elérni. Ahonnan mi ki lehet venni egy ilyen idegszálat, az az alkarrész, illetve a nyaki rész, de ott azért okozhatnak már olyan problémát a műtétnek a szövődményeként, ami már befolyásolhatja a betegnek az életminőségét. És nagyon sok műtétet hajtottam végre az alkaron, más indikációval, más betegség miatt, és azt vettem észre, hogy jelentősen befolyásolja a betegeknek a fogását, illetve a kéz funkcióját zavarhatja, ott ha egy érző rész kiesik a kéz üveg, illetve mutatójából például, és ezért választottuk a lábszár ideget, illetve nagy gyakorlatban azért külföldön is ezt az ideget használják a rekonstrukcióra, pont ebből az okból.
Milyen állagú egy ilyen idegszövet? És milyen nagyságú, tehát milyen széles, milyen hosszú?
Ez nagyon függ a páciensnek az anatómiai felépítéséből is, tehát egy vékonyabb páciensnél ezek az idegképletek vékonyabbak is. Itt körülbelül ilyen 3-4 mm-es átmérőről tudunk beszélni, de valakinél akár 5 mm-es vastagságú is lehet. Az ideg összetételből adódóan ezek különböző kis, mindenzett kis kábelek ostokból állnak, tehát ha egy ideget átvágunk, akkor mint egy kötél, ugye a rostok látszódnak, ezek a fackonáknak hívjuk, és ezek már viszont milliméteres átmérőjek, vagy akár fél milliméteres átmérőjek lehetnek, ezért mindenféleképpen egy mikroszkóp vagy nagyító eszköz szükséges ahhoz, hogy ezekkel manipuláljunk, tudjunk bánni.
Idegeink egyébként egyformák a testünkben?
Összetételben azt mondanám, hogy nagyon nagy a hasonlóság, a funkcióbeli különbségek vannak. Az érző idegek és a motoros idegek között nagy anatómiai különbség nincsen, ezért is például egy érző ideg kiválóan alkalmazható más betegségek rekonstrukciójában, helyreállításában, amikor egy motoros funkciót szeretnénk helyreállítani.
Önt idézem, az én feladatom az volt, hogy a lábszárból kivett vastag ideget több rostra osszam, mikroszkóp alatt megvarjam őket, majd a homloknál kialakított egy úgynevezett bőr alatti alagútrendszeren keresztül átvezessük az ideget az épp oldalról. Milyen kicsik vagy nagyok ezek az idegrostok, hogy varni lehessen őket, illetve mivel varja őket, és hogyan kötik össze az idegpályával?
Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy kicsit laikusan fogalmazok, hogy átkábeleztem egy érző ideget a beteg oldalra, a homlok bőre alatt kialakított alagútrendszeren keresztül. Az épp oldalon, ahol a homloknak az érző funkciója kiváló és még intakt, tehát hogy működőképes, ott kiválasztottunk egy olyan ideget, ami szintén így feláldozható, és használni tudjuk arra, hogy az az ideg, ami ott van érző idegként, az belenőjön ebbe a kábelbe, amit mi kivettünk a lábszárból, és a regeneráció képessége miatt belenőjön ebbe a vezető kábelbe, és így a homlokon keresztül ez átjusson a beteg oldalra. És az én feladatom az volt, hogy ezt a lábszárból nyert hidegraftot, kábelt, a homlok részre át pozícionáljam, és előkészítsem azt az összevarrást, azt a technikát, amit az épp oldalról vezetünk át a beteg oldalra. Ahhoz, hogy ez jól működjön, és megfelelő regeneráció képessége legyen az idegnek, egy nagyító operáló mikroszkópot kell használni, vagy egy nagyító szemüveget, speciális műszerfalkkal, és olyan varróanyagokat használunk ilyen esetben, ami vékonyabb a hajszálnál is. Hiszen ha vastag vonalat használunk, ami akár szemüveg nélkül is jól látható, sajnos olyan erős, összehúzó erőt tudunk okozni az idegnél, hogy károsíthatjuk a funkcióját, és így pont ellentétes funkciót tudunk kialakítani, és az érző idegek nem fognak szépen belenőni ebbe a vezetőkábel ideggraftunkba.
Ebből a tájékoztatóból idézek megint, amelyben szó van arról, amit az előbb mondott, hogy hogyan is történik ennek a idegnek a bevezetése a szemüregbe. Azt írják, hogy ezt követően a szemészeti team dr. Füst Ágnes vezetésével a szemhéjon keresztül illesztette be a szemfelszínbe az ideget, majd a kötőhártya alatt elvezetve a szaruhártya körül 5 pontban fixálták azt. Ezt mondta ön az előbb. A speciális szemészeti és plasztikai mikrosebészeti beavatkozás alatt az orvosok operációs mikroszkóp alatt varták a milliméteres vastagságú képleteket. Az operáció legnehezebb része éppen annak megszervezése volt, hogy milyen sorrendben végezzük a műtét lépéseit, hogy a plasztikai sebész és a szemészeti team felváltva tudjon dolgozni. Idézte fel dr. Füst Ágnes adjunktus a szemészeti klinikán végzett 4 órás beavatkozás nehézségeit. Vagyis az összes lépést időre kell csinálni. Ezeket a lépéseket a műtét előtt el is próbálják, mint egy színházban egy előadás előtt?
Ilyenkor minden műtét előtt azért a műtői csapattal, akik jelen vannak a műtétnél, nem csak az orvos kollégákkal, hanem a műtői személyzettel is részletesen átbeszéljük, hogy mire is van szükség a műtéthez, illetve milyen sorrendet alakítunk ki, hogy túl folytonosan haladjon a műtét, és ne legyen olyan köztes izleg, ami miatt csúszhat maga a műtéti idő is. És mivel itt a személyzeti klinikán végeztük a beavatkozást, nem rutinszerű az, hogy a fej a szemkörnyéki részen máshol is beavatkozás történik, és ezt kellett részletesen átbeszélnünk, hogy például a lábszárat hogyan tudjuk úgy izolálni a műtéthez, hogy megfelelő legyen a műtéti körülményekhez, hiszen nem egy rutin műtétnek mondható ez a személyzeti klinikán, és ezt részletesen átbeszéltük előtte.
De tényleg van a személyzeti klinikán olyan műtő, ahol a lábszárral is tudnak manipulálni?
A műtői egysége a személyzeti klinikának alkalmas arra, hogy műtéti beavatkozásokat végezzen, és ebből adódóan arra is alkalmas volt, hogy a lábszárból kinyerjünk egy ilyen idegszálat. Úgyhogy teljesen flottul ment maga ez az idegkivétel. Inkább itt a felálláson kellett kialakítani, hogy a különböző műszerpark, a különböző eszközök, amiket ehhez használunk, hogyan legyen pozícionálva a beteg környékén, illetve még arra is odafigyeljünk, hogy az altató orvosoknak a egysége hol legyen, hogy ne befolyásoljuk az ő munkájukat is a műtét során.
Elmondja nekem, hogy ez hogyan is ment, tehát ön a lábszárból kivette azt a darab ideget, ami mekkora volt, ami ehhez a beavatkozáshoz szükséges volt?
Ez egy 15 cm-es hosszúságú idegkétlet volt.
És tényleg 2-3 mm vastag? Tehát, hogy ilyen nagyon vastag egy ideg?
Ez egy 3-4 mm-es vastagság.
Ilyen vastagok az idegrossaink a szervezetünkben?
Igen, van ennél vékonyabb is, de van ennél vastagabb is, de ez egy ideális méret arra, hogy biztonsággal meg lehessen vonni az idegeknek az összekapcsolását.
Mi van akkor, ha az első beavatkozás nem sikerül? Tehát lejti ezt az idegrostot, vagy nem sikerül a megfelelő helyre tenni, vagy éppen amikor már betették, akkor valami gyulladás lép fel, tehát bármi történhet. Hányszor lehet ezt megismételni, vagy újra megpróbálkozni ezzel az eljárással?
Szerintem ilyen esetben, ha specifikusan erről a műtéti típusról beszélünk, akkor érdemes még egy próbálkozást megtenni, hiszen minden más már ki van alakítva, csak valamilyen probléma, mint ön is említette, felmerülhetett, hogy az ideg összeegyeztetésénél, vagy éppen egy olyan gyulladás alakulhatott ki a műtéti területen, ami ezt teljesen befolyásolta. De tekintettel arra, hogy minden olyan körülmények között készült, ami megfelel a szakma irányelveinek, azért az ilyen sebfertőzés a minimális kockázattal jár, és teljesen körültekintően odafigyelünk, hogy a műtétet követően se kapjon a beteg bármilyen infekció gyulladást, ami miatt ez jelentősen befolyásolja a sebgyógyulást. Ennél a műtétnél viszont nagyon fontos volt, hogy kiváljuk az időt, és türelmesek legyünk, hiszen egy 13-14 cm-es szakaszt használtunk végül ebből az idegből, és egy ideg 1 mm tud belenőni ebbe az idegraftba. Tehát összesen 140 napot kellett arra várnunk, hogy bármilyen objektív módszerrel le tudjuk ellenőrizni azt, hogy igenis működik ez a műtét. De szerencsére már az első ilyen vizsgálatnál látható volt, hogy a szenzoros érző funkciója szaglátjának kell visszatérni, és már a második mérésnél, amit végeztünk, már jól detektáltuk, jól tudtuk műszerekkel mérni, hogy ez az érzőideg funkció progrediálása, romlása már megállt, de ez abban is megnyilvánult, hogy ezek a fekélyek, amik kialakultak a beteg szaglátjáján, nem romlottak, sőt, inkább javultak, és nem volt már szükséges neki olyan kisebb szemészeti műtéti beavatkozás, ami ezt meg lecsökkenteni még jóval. Tehát amit sikerült ezzel a műtétel elérnünk, hogy nem kellett további beavatkozást végezni a beteg múmia.
És a beteg idegrostot a műtét alatt ki tudták rendesen venni? Tehát, hogy azt ki kellett venni, mielőtt ezt beültetik?
Nem, azt nem távolítottuk el. Ilyenkor a műtétnek a lényegéből az volt, hogy a szaruhártyát körbevettük ezzel a idegrostokkal, amit mi szétbontottunk, és az órának megegyező irányban 8 ponton rögzítettük ezeket a lebontott idegrostokat, és így biztosítjuk, hogy körkörösen a beidegzéssel kialakuljon a szaruhártyának.
Mi van akkor, hogyha nem ilyen jellegű a betegség, hanem mondjuk látással kapcsolatos, akkor az ideghártyára is tudnak ideget valamilyen módon ültetni, vagy egyáltalán az még nem is próbálkoztak, vagy hogy az egy lehetetlen feladat?
Ez egy sokkal komplexebb és bonyolultabb beavatkozás, amiről beszél. Tudomásom szerint egyetlen egy ilyen műtét volt, ahol ezzel próbálkoztak, de számos olyan kutatás foglalkozik azzal, hogyha a főlátó ideg betegségeit próbálják műtétileg kezelni, vagy akár kicsit előremények technikailag, bármilyen csippet beültet, nem segíti a látást, az hogyan funkcionál. Amit most így a fakülönővel tudok, Amerikában most végeztek egy olyan arctranszplantációt New Yorkba, ahol szemgolyó transzplantációt is egyidejűleg végeztek a páciensen. Ott kifejezetten arra fókuszáltak, hogy a szemideg, ami a látást biztosítja, az is helyreállításra kerüljön. Tehát ez egy nagyon kiaknázatlan terület még, rengeteg kérdőjellel, kérdéssel, de számos olyan egyetemen, nagyobb kutatóhelyen, ahol ilyen transzplantációval foglalkoznak, nagy energiát és időt szánnak arra, hogy ilyen betegpopulációban is esetleg segíteni tudjanak.
Roska Botonddal készítettem interjút, aki Svájcban egy szemészeti klinikán dolgozik, ő a vezetője, és ő azt találta ki, hogyha egy vak embernek ezen a szemidegen elhalnak a fényérzékeny sejtjei, akkor ezeket a fényérzékeny sejteket úgy próbálja pótolni, hogy több ezer vagy több tízezer fényérzékeny sejttel bombázza ezt a szemideget, és ha egy vagy kettő akár képes megtelepedni és megmaradni ott, akkor már az illető legalábbis foltokat már lát. De ez megakadt, ez 5 vagy 6 évvel ezelőtt ez a kutatás. Tud erről valamit?
Igen, tudok. Ezek nagyon szép eredmények és jelentős javulás érhető el már csak a páciens szempontjából is, hogy nem teljesen vakul meg a páciens, hanem bármilyen funkcióját a látásának visszanyeri. De mint már mondtam, ezek nagyon gyerekcipőbe járnak, és igen költséges terápiák lehetnek. Sajnos annyira részletesen nem tudok erről nyilatkozni, mert ez annyira speciális szemészeti terület, és szakmámból adódóan ez más irány, hogy nem ez a fő szakterületem, de tudom, hogy számos olyan kutatás és klinikai vizsgálat is van, ami már ez irányba fejlődik és halad, és bízok benne, hogy nagyon jó eredményeket tudnak majd elérni ezekkel.
Azt írják a tájékoztatóban, hogy a beteg gyógyul, 2. az érintett beteg központi idegrendszeri tumor által okozott idegkárosodás következtében küzdött rendszeresen kiújuló, nem gyógyuló szarú hártya fekéllyel. 3 szemműtéten esett át korábban, hogy a fekélyek gyógyulását, a szarú hártya hámosodását elérjék, és a további látásromlást megelőzzék. A műtét óta azonban a fekély nem tért vissza, a beteg életminősége folyamatosan javul, ezzel pedig sikerült megakadályozni, hogy teljesen elveszítse a látását. Mennyi ideig tart a rehabilitációja?
A rehabilitáció nagyon függ attól, hogy a betegnél milyen fokú ez az idegregeneráló képesség. Ezért volt fontos számunkra, hogy megvárjuk azt az időt, ami már egy minimális szenzoros érzőfunkció visszajelzést tud számunkra adni. Ezért azt mondanám, hogy ez a 140-150 nap volt az első pont, amikor bármi eredményt is tudtunk visszajelzni a páciensnek, illetve magunk felé is, hogy ez a műtét sikeres volt. De ténylegesen már a második vizsgálati módszerrel, amit elvégeztünk rajta, tudtuk bebizonyítani, hogy az érzőfunkció javul. De mint említettem az előbb is, hogy nem. Tehát a fizikális vizsgálatok során már észlelték a szemészeti klinikán a doktornő is, hogy nem alakul ki új fekély, és nem szükséges olyan beavatkozást végezni még a várakozási rehabilitációs időszakba, ami megmenteni vagy tovább csökkenteni a fekélyek kialakulását.
Hány orvos dolgozott egyidejűleg a műtét alatt?
Ha jól számoltam, múltkor 5 kollégával együtt végeztük a beavatkozást, és ezen kívül még a műtéti személyzet 4. Tehát összesen 9-10 ember is benn volt ennél a műtétnek.
És hány ilyen vagy ehhez hasonló műtétet végeztek önök eddig? Illetve ön?
Ez volt az első, amit a klinikán végeztünk, és most egyenlőre az egyetlen is. Nagyon szigorú kritériumnak kell megfelelni a betegnek, hogy erre a műtétre alkalmas legyen.
Mondanak kritériumok közül néhányat, amelyet meg is értünk?
Az elsőleges szempont, hogy megértsük, hogy akkor tudjuk ezt a műtét alkalmazni, ha kizárólag a szemnek az érző funkciója esik ki, vagy romlik.
Tehát nem a látása.
Nem a látás, hanem az érző funkciója.
Igen.
Tehát ami sokan most már megkerestek a cikk alapján, hogy szeretnék, hogy a látását segítsük, vagy adjuk vissza. Sajnos például egy makuladegenerációba nem tud segítséget nyújtani ez a műtéti típus, vagy egy olyan szembetegségnél, ami milyen esetben egy glaukóma, vagy egy szisztémás betegség okozta látásromlás, mint egy cukorbetegségnél, nem tud jelentős változást okozni ez a beavatkozás. olyan betegeknél alkalmazható ez, ami specifikusan, izoláltan csak az érzőideg funkció kiesését okozza, és ebből mint egy szövődmény alakul ki a kifekélyesedés, vagy a védekező mechanizmusnak a elvesztése a szemnél, az a műkönyvtermelés.
Tehát ehhez is egy különleges betegre van szükség, nem csak különleges orvosokra.
Igen, igen.
Más idegkárosodásnál is célra vezető lehet ez a technika?
Maga a technika, igen, csak más koncepcióban, más tervben. Például, ha mondhatok egy példát, arcidegbénulásnál alkalmaznak úgynevezett ilyen ideggrasztokat, amikor a páciensnek az arca lebénul, és a mimikai izmoknak a mozgató idegei nem funkcionálnak. Ennek egy nagyon összetett algoritmusa van a rekonstrukció helyreállítás tekintetében, és abban vannak olyan opciók, hogy egy ilyen ideggraftot, idegkábelt kiveszünk a lábszárból vagy az alkalból, és azt az arcba beültetjük, és összeköttetjük az izmot a mozgató ideggel. Tehát más beteg csoportoknál is alkalmazható, és már alkalmaztam is számtalan alkalomszor, és nagyon jó eredményeket tudunk kapni ezáltal, a technika alkalmazás által.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Klárik Zoltán, a Sebészeti és Transplantációs és Gastroenterológiai Klinika plasztikai sebésze volt a vendégem. Viszonthallásra.
Viszonthallásra, nagyon szépen köszönöm.
Utópia.
Üdvözlöm az Utópiában dr. Rockenbauer Antal fizikust, a kémiai tudományok doktorát, professzor emerituszt. Jó napot kívánok!
Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondok néhány gondolatot.
Ha megengedi, egy idézettel kezdem. A modern fizika csúcspontjának megértése a hegymászáshoz hasonlítható. Amikor magasra érünk, ritkább lesz a levegő, hozzá kell szoknunk, ez az akklimatizáció. Így vagyunk a fizikával is, mert egyre feljebb haladva az ismeretlenekbe, egyre kevésbé tudjuk használni szokásos fogalmainkat. Ezt öntől idéztem.
Igen, ráismerem, igen, ez az első ilyen ismeretterjesztő könyvem.
Ezt figyelembe véve rögtön a közepébe vágnék az elméleti fizikának. Pár évvel ezelőtt nagy vízhangot kapott a Higgs bozon, amit már évek óta próbáltak lokalizálni a Nagy Hadron ütköztetőben, és sikerrel is jártak, aminek Nobel-díj lett az eredménye. De mi az a W bozon, a V bozon?
Ez egy olyan részecske, amelyik közvetíti akkor a gyenge kölcsönhatást, és ennek a egyik megfülője a Higgs bozon.
Igen, és hogyan sikerült ezt a Nagy Hadron ütköztetőben Svájcban lokalizálni, mennyi idő telt el, illetve mekkora energiát fektettek ebbe a fizikusok, hogy egyáltalán képesek legyenek ezt lokalizálni?
Hát természetesen ehhez rendkívül nagy energiára volt szükség, amit az LHC gyorsító volt képes egyáltalán biztosítani, de ez egy indirekt módszer, tehát nem közvetlenül láthatjuk ilyenkor ezt a bozont, hanem egy olyan bomlási folyamatot lehet nyomon követni, aminek a valószínűségét pontosan a Higgs bozon létezése biztosítja.
Mi köze van a V-bozonnak, vagy a Higgs-bozonnak az univerzum keletkezéséhez?
Hát, ez természetesen egy vitatható kérdés. Minden esetre, amikor az univerzumnak a sorsáról beszélünk, akkor azt megpróbáljuk összekötni azokkal a magfizikai megfigyelésekkel, ami az elemi részecskék folyamatait mutatják meg számunkra, és összekapcsolódik ilyenkor az elemi részecskéknek ez a fizikája a kozmológia nagy kérdéseivel.
Igen, de hogy mégis, tehát egy kicsit konkrétabban hogyan lehetne megfogalmazni, hogy milyen szerepet játszott akkor a nagy bumban a V-bozon, vagy a Higgs-bozon, vagy a bozonok?
Ez egy elég összetett elmélet, hogy erre ilyen nagyon egyszerű magyarázatot azért nehéz adni, mert itt összejátszik voltaképpen a magfizikának az összes törvénye, amikor azt megpróbáljuk visszavetíteni azok közé a körülmények közé, amikor olyan hatalmas energiasűrűség jött létre, ami meghaladja még nagyságrendekkel is azt az energiát, amit az LHC gyorsítóval el lehet érni.
Aha. Na most nem tudom, hogy ez mennyiben segíti a megértését ennek, tehát, de mert néhány fizikus kétségbe vonta a standard modell létjogosultságát ennek következtében. Én azt kérdem, hogy miért, és mi az a standard modell?
Hát a standard modell összegzi azokat a tapasztalatokat, amit az elemi részecskék átalakulásánál figyelhetünk meg. Ez egy olyan elmélet, amely tulajdonképpen a tapasztalatoknak a gyűjteménye, mert nincs egy olyan a priori koncepció, amiből le lehetne vezetni azt, hogy egyáltalán milyen elemi részecskék lehetségesek az univerzumban.
Egy másik idézetet is ide citálok. Fizikai világunknak két arca van, az egyik látható, a másik láthatatlan. Az egyik világ fotonok, azaz a fény által küldi el hozzánk üzenetét, ezért látható, a másik háttérben marad, de jelenléte szükséges, hogy a látható világ létrejöjjön és fennmaradjon. A másik világ nem a sötét anyagról és a sötét energiáról szól?
A mostani fölfogás szerint igen. Ez az a terület, ahol épp az utóbbi időben, körülbelül egy évvel ezelőtt egy teljesen új koncepció alakult ki akkor bennem, amelyik kétségessé teszi, hogy ez a láthatatlan világra egyáltalán szükség van, mert egy olyan elvhez jutottam, amit Kepleron elvnek neveztem el, amivel kézenfogható magyarázatot lehet adni, mint azokra a csillagászati jelenségekre, ami felhasználják a sötét anyag és a sötét energia felfogását.
El lehet-e magyarázni laikusoknak, hogy ez mit is jelent pontosan?
Itt a magyarázatnál valójában a gravitáció törvényéből kell kiindulni. Honnan veszük egyáltalán a gravitációnak akkor a szabályait? Onnan, hogy itt a naprendszeren belül megfigyeljük akkor a bolygók mozgását, meg az egyéb égitesteknek a mozgását a nap körül. Viszont ha ezt a mi méretünket hasonlítjuk össze, ennek a naprendszernek a kiterjedése egy fényév körül van, ami óriási hozzánk képest. De ha a másik oldalról közelítjük a dolgot, hogy mekkora a naprendszer, például a tejútnak a méretéhez képest. Egy egész parányi valami, amelyik mint egy 100-10 ezer, több mint 10 000-szer kisebb, mint az egész tejút. De ha az összehasonlításról az univerzumot nézzük, annál már 10 milliárdszor kisebb. Viszont amikor a gravitáció törvényeit megalkottuk, például akár a Newton, akár Einsteinnek a koncepciójára lehet gondolni, akkor ebből a viszonylag kis egy fényév tartományból vette azokat a tapasztalatokat, amire fölépült ez az elmélet. De mi a garancia arra, hogy ez a gravitációs tömegvonzási törvény, ez ugyanúgy érvényes az egész tejútba, sőt az egész univerzumba. Ez körülbelül olyan, mintha egy csepp víz tulajdonságait vizsgálnánk, és ott találnánk bizonyos törvényszerűségeket, és azt mondanánk, na ezzel most már az egész óceánnak a tulajdonságait is ismerjük.
Így de szokták ezt mondani.
Emiatt egymástól a mi naprendszerünkben megállapított gravitációs törvény azokhoz a törvényekhez képest, amik már túlterjednek ezen a dimenzión, és a tejútra jellemzők, vagy az egész univerzumra.
De szokták ezt mondani egyébként, lehet, hogy ez ilyen laikus mondás csak, hogy a csebben a tenger, egy csebben megtalálni a tenger minden tulajdonságát, akkor ez nem igaz a fizikára.
Hát itt pont erről van szó, hogy meg kell találni akkor azt a törvényt, amelyik már nem csak a naprendszerben érvényes, hanem érvényes akkor a tejútban is, meg azon kívül is. Ugyanis a naprendszeren belül azt tapasztaljuk, hogy minél távolabb van egy bolygó a naptól, annál lassabban kering. De ha a tejútat nézzük, ott a tejút központja körül a csillagok végeznek hasonló keringő mozgást, de ezek a csillagoknak a keringési sebessége, ez már nem csökken a távolsággal, hanem állandó marad, és a akkora értéket vesz föl, amit már nem is tudunk magyarázni azzal az anyagmennyiséggel, aminek a gravitációs hatása ezt visszatartaná. Épp ezért lépett be a sötét anyag koncepciója, mert értelmezni akarták azt, hogy hogyan lehet, hogy mégis nem szaladnak szét akkor a tejútnak a csillagai, hanem megmaradnak, és azt az értéket hozták ki, hogy hát ha mondjuk ez a sötét anyag, ez olyan 6-szor nagyobb, mint a megfigyelhető anyag, az már képes arra, hogy egybe tartsa a tejutat. Viszont beleütközött ez egy problémám ez a magyarázat, ugyanis nem lehetett érteni azt, hogy ez a keringési sebesség, ez miért nem csökken a távolsággal, úgy, ahogy a bolygók keringési sebessége csökken, amikor a naptól való távolságot nézzük, ezért rákényszerültek egy olyan magyarázatra, hogy hát ez a sötét anyag egészen különleges eloszlással rendelkezik, és emiatt jön létre ez a szokatlan törvény. A másik komoly gond egyébként a sötét anyag elvvel az, hogyha ilyen sok van a sötét anyagból, azt miért nem lehet megfigyelni? Számtalan, legalább egy tucat különböző nagy nemzetközi projektet hoztak létre, amivel megpróbálták megtalálni ezt a sötét anyagot, de nem sikerült. Egyetlen egy ilyen kísérlet sem adott pozitív eredményt. Épp ezért gondoltam azt, hogy itt amit keresni kell, az nem egy új sötét anyag, hanem a gravitációs törvénynek az átalakulása. Ezt én úgy fogalmaznám meg, hogy itt rövid távon a gravitációnak a vonzó, tömegvonzó hatása érvényesül, de ha kilépünk a galaxisból, akkor a galaktikus taszítási törvényébe megy át, és ezáltal egy olyan erőt kapunk, amelyik egyfelől értelmezni tudja, hogy egyáltalán miért szalad szét az univerzum a mostan megfigyelt kozmológiai törvény szerint, ezt hívják Hubble törvénynek. Ugyanis az jön ki ebből a koncepcióból, hogy minden az univerzum összes galaxisa taszítja egymást, tehát szükségszerű az, hogy az univerzum az táguljon. Ha viszont most konkrétan megnézzük például a tejutat, minden irányból körülveszik ezek a galaxisok, és mindegyik taszítja. Ez a rengeteg taszítás egy hatalmas kompressziót hoz létre, és ez a kompresszió, ami egybe tartja akkor a mi galaxisunkat is, és magyarázatot ad minden olyan egyéb jelenségre, amit egyébként a sötét anyagnak tulajdonítanak.
Tehát akkor ön szerint ez a feltételezés, hogy a sötét anyagtól függ a bolygónk rendszere, illetve az univerzumnak a léte, az nem igaz?
Igen, ez a hipotézis. Most ezzel szemben tudom fölállítani azt a saját elképzelésemet, ami tovább viszi az Einstein-féle gravitációs elméletet. Einstein ugyanis úgy fogja föl a gravitáció eredetét, hogy ez a téridő görbületeivel hozható összefüggésbe. Viszont ez a magyarázatot, ami adott, lehet tovább fejleszteni. Ugyanis nem csak a vonzást lehet magyarázni a téridő torzulásával, hanem lehet a taszítást is magyarázni abban az esetben, hogyha a geometria, ami egyáltalán mi figyelembe veszünk, az nem az úgynevezett elliptikus vagy Riemann geometriának felel meg, hanem ehelyett a bújai Lobachevsky féle hiperbolikus geometriának. Ugyanis ez a két geometria abban különbözik, hogy pont ellentétes irányú görbületet hoz létre a térben, és épp azért addig, amíg mi itt a közelben azt tapasztaljuk, hogy a tömegek vonzák egymást, mert itt a környezetünk úgy fogható föl, hogy ez egy elliptikus geometriával vagy Riemann geometriával rendelkezik, akkor viszont, ha kilépünk innen, és nézzük akkor az univerzumnak a hatalmas dimenzióját, az már megfordul, az már a bújai geometriának megfelelő hiperbolikus geometriával rendelkezik, ami taszítást hoz létre. ez a gondolat, ami elvezet minket ahhoz, hogy értelmezni tudjuk azokat a jelenségeket, amit a csillagászat egyáltalán fölhoz, amire véleményem szerint elég önkényes hipotéziseket tud csak adni jelenlegi kozmológiánk.
Még egy idézetet szeretnék felolvasni önnek. A gravitáció, az elektromágnesesség és a kvantummechanika törvényeit az jellemzi, hogy a folyamatok megfordíthatók, ezt nevezzük időtükrözési szimmetriának. A fekete lyukak azonban ellentmondanak ennek a szabálynak, mert amit egyszer lenyeltek, az ott is marad. Tehát a fekete lyukak irreverzibilis folyamatai ütköznek a fizika reverzibilis törvényeivel. Na most, akkor ezt hogyan lehet megoldani, mert hogy valamelyik állítás nem igaz, de melyik?
Hát itt a fekete lyukak kérdését én nem keverném össze a sötét anyag és a sötét energia kérdésével. A fekete lyuk az tulajdonképpen az anyagnak egy erősen deformált formája, ami olyan különleges tulajdonsággal rendelkezik, amit mi itt a környezetünkben nem tudunk megfigyelni. A fekete lyuknak a koncepciója az következik Einsteinnek a relativitás elméletéből, abban az esetben, ha rendkívül nagy tömegsűrűség alakul ki valahol, és ez hozza létre azokat az objektumokat, ahol már a fénynek olyan mértékbe görbül a pályája, hogy nem is tud kiszabadulni akkor a tömegvonzó hatásától. Ez az elmélet az szép összhangban van akkor az utóbbi időben megfigyelt LIGO kísérletekkel is, amikor ilyen fekete lyukaknak az összeolvadása valósul.
A gravitációs hullámokat mérték.
Hoz létre egy rezgést az univerzum szerkezetébe, ami itt földi körülmények között is megfigyelhető.
Tudom, ez volt a gravitációs hullámoknak a megmérése, amiért szintén Nobel-díjat adtak, egy 1905-ös Einstein teória alapján. Ugye?
Igen.
Mi az a kvantum összefonódás?
Hát a kvantum összefonódás az egy kvantummechanikai jelenség, az teljesen független attól, amit a gravitáció elmélete mond. Ez egy olyan problémát jelent, hogy sikerült olyan megfigyelést létrehozni, egyszerre két fotonnak akkor egy adott pontból való szétválásával, hogy az egyik foton állapotának a állapot megváltozása az korrelációba hozható a másik irányba mozgó fotonéval. Ez a kvantummechanikának az elveivel nem egyeztethető közvetlenül össze, mert ott arról van szó, hogy egyidejűleg nem lehet akkor meghatározni bizonyos tulajdonságokat, hanem egy bizonytalansági reláció lép fel, és ezt a bizonytalansági relációt próbálják akkor úgy megmenteni akkor ezzel a koncepcióval, hogy azt mondják, hogy hát a egyik foton, amikor átbillen a mérés során, mert a mérés az mindig egy állapotváltozás jelent, akkor azzal egyidejűleg a másik fotonnak az állapota is megváltozik.
Az egyik cikkének a címéről kérdezném, ha a gravitáció nem elég, mégis mi tartja egyben a galaxisokat? Én is hát ezt kérdezném, hogy ha nem elég, akkor mi tartja egyben a galaxisokat?
Igen, ez, amit előbb akkor már kifejtettem, hogy a galaxisokat az tartja össze, hogy kívülről érkezik egy kompresszió, egy nyomás, és ez a külső nyomás...
Tehát az, ami a tejútrendszerünket is jellemző, hogy kívülről...
Pontosan, a tejútunkat is azt tartja egybe. Ha megnézzük, hogy a tejútnak a csillagai mekkora sebességgel keringenek a tejút központja körül, akkor ahhoz kevés az a tömeg, amivel az egész tejút rendelkezik. És ezért gondolták azt, hogy hát ki kell bővíteni ezt a tömeget.
Ekkor jött be a sötét anyag.
A sötét anyaggal.
Illetve a sötét energia, mert az lényegesen nagyobb szabású dolog, mert azt hiszem az összes energiának a 97%-át gondolják sötét energiának?
Hát tulajdonképpen egy olyan elmélet van, hogy ami azt fejezi ki, hogy összeadja egymással a sötét energiát, a sötét anyagot és a csillagászatilag megfigyelhető szokásos anyagot, és ebből jön ki egy olyan arány a mostani kozmológia szerint, hogy olyan 4-5% lehet a
sötét
anyag, és a többi akkor a sötét anyag és a sötét energia, és ezzel szemben áll akkor az én koncepcióm, amelyik azt mondja, hogy a megfigyelhető anyag felelős mind a sötét energiáért, és mind helyettesíti a sötét anyag szerepét, tehát ahogy én pillanatnyilag látom a dolgot, az akkor azt jelenti, hogy 100%-ban a megfigyelhető anyag felelős akkor a csillagászati és a kozmológiai jelenségekért.
És végül azt kérdezném, hogy visszafordítható-e az idő iránya a kvantumok világában? Kérdezi ön az egyik cikkében, de én is ezt kérdezem most.
Igen, hát van egy ilyen felfogás is, hogy akkor megpróbálnak bizonyos kísérletből arra következtetni, hogy az idő visszafordítható. Ez véleményem szerint megint egy félreértelmezése bizonyos kvantummechanikai jelenségeknek. Mert amikor megindítunk például egy fotont, azt csak akkor tudjuk biztosan, hogy megindítottuk, ha már megérkezett. Emiatt az, hogy milyen volt ennek a fotónak az előélete, arra csak találgathatunk. Arra egy valószínűséget fejezhetünk ki, és ez a valószínűségnek a szabályrendszere, ez nem azonos azzal, amikor valamit ténylegesen látunk. A valószínűségnél, amikor minden esetőséget sorba veszünk, ott sok mindent kell egymás mellé rakni, ami azonban a valóságban nem valósul meg, csak megvalósulhat. És ezt ez okozza a félreértés, hogy ezt a különbséget gyakran nem veszik figyelembe.
Akkor még egyszer megkérdem, hogy, mert ez fizikailag valószínű megfelelő magyarázat, amit ön elmondott az előbb, de hogy a kvantumok világában az idő az milyen tényező, mennyire meghatározó tényező, illetve a fekete lyukakban az idő létezik-e egyáltalán?
Itt arra kell mindig gondolnunk, hogy az időt milyen esetben tudjuk egyáltalán megfigyelni. A kvantum jelenségeknek az alaptulajdonsága az, hogy például, ha nézünk egy elektront az atomban, azt nem látjuk csak akkor, amikor átugrik az egyik állapotból a másikba. De a kvantummechanika olyan kérdésre keresi a választ, hogy milyen annak a elektronnak az állapota, amikor éppen nem ugrik. De ha nem ugrik, akkor nem látjuk. Ha nem látjuk, akkor nem beszélhetünk időről. Ekkor arra kényszerülünk rá egy ilyen esetbe, hogy megpróbálunk egy valószínűségi leírást adni, és így belép a valószínűség tulajdonképpen az idő helyébe. Az idő csak akkor nyeri el a létjogosultságát, amikor már átugrik, akkor az elektron az egyik állapotból a másikba. Ekkor már teljesen jogosan beszélünk akkor az időről, de ez egy más fajta szemléletmód, és ennek a két szemléletmódnak a kapcsolata az, amit meg kell értsünk akkor, amikor a kvantummechanikát akarjuk értelmezni.
Akkor még ehhez egy kérdés, hogy a kvantumpárokat hogyan lehet megmagyarázni, hogy egymástól akármilyen távolságban lévő kvantumpárok ugyanúgy reagálnak mindenre, független az időtől?
Hát ez az összefonódott kvantumállapotnak a hipotézise. Én a magam részéről szkeptikus vagyok ennek a helyességében, ugyanis az a kísérlet, amelyik erre a konklúzióra vezetett, az úgy jön létre, hogy egy pontból egyidejűleg két fotont bocsájtunk ki. De a két fotonnak a kibocsátása a kibocsátás pillanatában már összekötötte a két fotonnak az állapotát, és amikor ezek szétáramlanak, ez az összekötés, ez továbbra is megmarad. Nem tudjuk ugyan, hogy pontosan milyen volt ennek a két fotonnak az abszolút fázisa, de tudjuk, hogy egymáshoz képest fordított. És ez a fordított jelleg, ez ami megőrződik később is, és ezt interpretálják utána úgy, hogy az egyik fotonnak akkor az átbillenése a másikat is átbillenti, noha itt inkább arról van szó, hogy megőrződik a kezdeti ellentétes polaritás.
Oké, nem értem ezt egyébként, azt nem értem, hogy van két foton mondjuk, ugye? a kvantummechanikában is.
Igen.
Ezek kvantumpárok, amelyek egymással ellentétesek. És az egyik mondjuk Ausztráliában van, a másik Budapesten. És ha elfordítjuk az egyiket, ugyanabban a pillanatban Ausztráliában a másik is elfordul. És idő nem telik el közötte, tehát nem kell eljutni semmilyen információnak Ausztráliába ahhoz, hogy ez bekövetkezzen. Hogy ez akkor mit jelent? Tehát akkor hol az idő itt ebben a kérdésben?
Hát pontosan ez az a pont, amiért én szkeptikus vagyok az összefonódott kvantumállapot.
Tehát ön nem gondolja, hogy ez így van, ahogy én ezt most elmondtam.
Pontosan, hogy ez egy elmélet. Az elmélet az mindig fölveti azt a kérdést, hogy igaz vagy nem igaz. Én a magam részéről szkeptikus vagyok, és én azt mondom, hogy ez a koncepció, ez ellentétben van a szokásos relativitás elmélettel, amiatt, hogy föltételezi az egyidejileg való átbillenést, és nekem szimpatikusabb az a felfogás, amikor azt mondjuk, hogy itt két fotonnak a kezdeti korrelációja megőrződik. Később is nem kell akkor arra gondolni, hogy az egyik fotonnak a átbillenése az kiváltja a tőle távoli fotonnak is az átbillenését.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Nem állíthatom azt, hogy mindent értettem itt, a végén meg egyáltalán nem értem azt, hogy ez az egyidejűség, ez mit is jelent, vagy talán Heisenbergtől származik még ez a törvényszerűség, hogy a kvantumpárok azok ugyanúgy mozognak, akármilyen távolságban vannak egymástól. És akkor ön szerint ez nem igaz?
Igen, hát ezek szerint ön a józanész nevébe is ugyanolyan következtetésre jutott, mint én magam, amikor értelmezem ezt a kvantummechanikai jelenséget.
Még egyszer nagyon szépen köszönöm az interjút. Dr. Rockenbauer Antal fizikus, a kémiai tudományok doktora, professzor emeritus volt a vendégem, viszont hallásra.
Köszönöm a lehetőséget.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.